Egy kis történelemmel szeretnélek traktálni benneteket így az elején. Helyezzük bele a történelembe és az akkori kulturális kontextusba ezt a várost, Szmírnát. Nem tudom, hogy ki hallott Szmírnáról mostanában. Már úgy értve, hogy nem az ígéből, hanem Szmírnáról, a városról. Ma úgy hívják Izmir. Ismerős ez a település, Izmir. Körülbelül 500 ezer lakosa van, és Törökország nyugati partján fekszik, az Égei tenger partján, egy nagy kikötőváros. És nem nagyon foglalkoztunk vele egészen a közelmúltig, pár évvel ezelőtt, biztos hallottatok, tele volt a hír, műsorok tele voltak ezzel, hogy Izmirben volt egy kis baptista gyülekezet, amelynek a pásztora egy Andrew Brunson nevezetű misszionárius volt, és a felesége, aki egyébként magyarországi, és egyébként budafoki. És ez az Andrew Brunson, ez le lett tartóztatva, mert Törökországban voltak valamilyen zavargások abban az időben, talán 2016-ban történt ez a zavargásos esemény. Letartóztatták, és 2 évig börtönben volt Izmirben, Szmírnában. És aztán az amerikai hatóságok és politikusok nyomása következtében ezt az embert elengedték. És nagy hír volt, amikor hazaérkezett Amerikába, és eljutott a Fehérházba, és kézrátétellel imádkozott az elnökért is. Nem tudom, láttátok ezeket a képeket, emlékeztek rá. Szóval Izmir, Szmírna. Erről a településről van szó, és azt tudjuk róla a történelemből, hogy Krisztus előtt a 11. században lidiai kereskedők, Lidia az Görögország része, volt az akkori görög birodalom része, akkor még nem volt birodalom. Te alapították, mert látták, hogy mennyire jó a kikötői része, és a hajók be tudnak jönni oda egy öbölbe, ami védett, természetesen kialakult öböl. Szóval tetszett nekik, megalapították ezt a települést, de ez egy jelentéktelen település volt egészen Hódító Nagy Sándor ideig, Krisztus előtt 4. században. Ő a hódításai során eljutott az Égei tenger partjáig, és meglátta, hogy valóban ez a hely stratégiailag nagyon fontos az ő hadserege számára, oda tudnak bejönni a hajók a rakományaikkal, a hadifelszereléssel, és megerősítette ezt a települést olyannyira, hogy nagy várossá lett. Tehát egyre nagyobb populációval rendelkezett ez a város, és híres lett. Kis-Ázsia kapuja is, úgy is hívták ezt. Aztán telt az idő, újabb birodalom jött fel, a római birodalom, és Krisztus előtt 160-ban, bocsánat, jegyzeteim szerint, 160-ban, amikor a római birodalom megérkezett a hódításaival arra a részre, akkor ott sok nagy város volt egy körülbelül 50-100 mérföldes távolságra egymástól, de ez volt, Szmírna volt ezek közül az egyetlen város, amely tárt kapukkal és tárt karokkal fogadta az ellenséget, és meghódolt előtte, és harc nélkül átadta a várost a rómaiaknak. A többiek ellenálltak, és hát pusztítás történt, meg atrocitások. És ezért aztán a szmírnaiak erre büszkék is voltak, mert ugye a rómaiak hosszú ideig, több évszázadig uralkodtak abban a térségben, mint birodalom, és elnevezték ezt a várost első városnak. Tehát Szmírna volt az első város. És nyilván onnan jött ez a neve, hogy ő volt az első, amely jóhiszeműen fogadta a hódítókat. Erre büszkék voltak ők, és annyira büszkék voltak rá, hogy Krisztus előtt 25-ben ott épült egy nagy templom a császár tiszteletére, a római császár tiszteletére, és szokás joggá vált a szmirnai lakosság számára az, hogy minden évben tiszteletüket kellett tegyék egyszer egy évben a templomban, és hitet kellett valljanak a császár mellett. Ez abból állt, hogy fogott a szmirnai polgár egy csipetnyi mirhát, és rádobta a tűzre, egy ilyen égő tálba, ahol égett a szén. Rádobta, és azt mondta, hogy a császár az úr. A császár a megváltó, a császár az úr. És amikor ezt így kimondta, akkor kapott erről egy papírt, egy úgynevezett libelluszt, egy írásos dokumentumot arról, hogy ő hű a császárhoz, hűséget tett a császárnak. Ezzel a libellusszal aztán akárhova ment a városba, kapott munkát, élvezte a városnak a javait, a szolgáltatásait, és jól érezte magát, mint szmirnai polgár. Na most valószínűleg Pál apostol alapította a szmirnai gyülekezetet, körülbelül Krisztus után 50 és 60 között, és már kezdettől fogva a gyülekezet beleütközött ebbe a szituációba, ebbe a kulturális környezetbe, amely ellenséges volt a keresztényekkel szemben, mert a keresztények nem voltak hajlandók ezentúl hitet tenni a császár mellett, és megvallani, hogy a császár az úr. És ez probléma volt, mert akkor nem volt meg a libellus, nem volt meg az az engedély, amellyel ők boldogultak a városban. És ezért atrocitás érte őket, ezért kirekesztették őket lehetőségekből, és egyre több bajuk volt, mint keresztényeknek, egyre nehezebb volt a létezésük a városban. És így ír az Úr Jézus nekik Jánoson keresztül egy üzenetet, és ezt mondja nekik: a szmirnai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt és életre kelt. Ez a bemutatkozása Jézusnak itt, mind a 7 levélben van egy bemutatkozása, itt is különös az ő bemutatkozása, mert kapcsolódik Szmirnához. Ugyanis Szmirna nevezte magát az első városnak. Van egy áthallás ebben, hogy az első város, és Jézus azt mondja, hogy nem, én vagyok az első. Én vagyok az első. Nem a ti városotok, és én vagyok az utolsó is. És én mondom ki a szót előbb is, és utoljára is. Veletek kapcsolatban, meg ezzel a várossal kapcsolatban is. És a másik része pedig a bemutatkozásának így hangzik: aki halott volt, és életre kelt. Aki halott volt, az azt jelenti, hogy szenvedés által jutott el a halálig, de életre kelt. És ebben a bemutatkozós mondatban ott van az, amit tudtak a keresztények Szmirnában, hogy a szenvedés nem csak az ő tapasztalatuk, hanem a megváltójuk tapasztalata is volt, aki belehalt a szenvedéseibe, de harmadnapon feltámadt, és nem a szenvedésé az utolsó szó, hanem a feltámadásé. Ez egy reményteljes, bátorító bemutatkozás Jézus részéről. És aztán pedig következik ismét az a kulcsszó, amely minden levelében ott van: tudok nyomorúságodról és szenvedésedről, pedig gazdag vagy. Tudni kell még azt is a keresztényekről Szmirnában, de talán szinte általános volt a római birodalomban ez, hogy nagyon sok hiedelem keringett a keresztényekről. És ahol rájuk szálltak, ott ezek a hiedelmek egyre dagadtak, egyre nagyobbak lettek, és egyre veszélyesebb volt kereszténynek lenni ilyen hiedelmek között. Például azt hitték róluk Szmirnában is, hogy kanibálok. A keresztények kanibálok. Ez egy furcsa állítás. De miért hitték ezt? Mert kívülről figyelték őket, és néha megfigyelték azt, hogy úrvacsoráznak. És megfigyelték azt, hogy azt mondják, hogy ez az én testem, és ez az én vérem. És aki nem eszi a testemet, és nem issza az én véremet, nincs élet abban. És ez nyilvánvaló az Úr Jézus, hogy ez szellemi módon értette, de kívülről megfigyelők és besúgók hallgatták ezeket a szövegeket, és azt mondták, hogy hú, ezek eszik egymást, emberhúst esznek. És ez egy hazugság volt, ami terjedt. Aztán azt is mondták róluk, hogy vérfertőzésesek. Mert testvéreknek hívták egymást, és házasodtak egymással. Testvér testvérnővel. Tehát értitek, annyira lehet a félreértésekbe belezuhanni, és embereket megutálni emiatt. Ez ma is így van egyébként. Nem sokat változott a világ. Aztán támadták őket azért, mert úgy érezték, hogy a hívők, a hibásak, ha gazdasági válság következik be egy településen. Az efézusi történetből tudjuk, hogy Pál elment oda, és azt hirdette, hogy azok a kis Diana ezüst templomocskák, amiket árusítottak a rézműves seknek a cége, azok nem istenek, és azok a Diana bálványok nem istenek, és azokat ne vásároljátok, mert csak kidobott pénz. Hirdette ezt Pál, és leesett a stock market a bálvány, az ezüst bálványoknál. És nem vásárolták többet. Sokan nem vásárolták. És akkor volt egy lázadás Efézusban, és majdnem ott hagyta a fogát Pál, meg még néhányan, mert bevádolták őket, és még ki is kaptak ott valakik. Szóval ilyen efféle dolgokat ragasztottak a keresztényekre, és még volt legalább kettő, amit hadd említsek meg, a társadalmi rend megbontása. Azzal vádolták a hívőket. Ugyanis rabszolgatársadalom volt, rabszolgatartó társadalom volt abban az időben, és voltak rabszolgatartó urak, akik megtértek. Josephus Flavius beszél egy Crassusról, Crassus nevű gazdag emberről, akinek 1270 rabszolgája volt. És amikor ez megtért, mindet elengedte. És ez egy olyan botrány volt a római birodalomban, mindenki hallott róla. Annyira, hogy a történész is feljegyzi. És fel volt mindenki háborodva, hogy ez hogy történhetett meg. Hát a keresztények rávették, hogy engedje el a rabszolgáit. Tehát felforgatták a keresztények a társadalmi rendet. És ateizmussal is vádolták a keresztényeket. Mert nem voltak hajlandóak semmilyen bálvány előtt meghajolni, és semmilyen bálványt nem voltak hajlandóak imádni. Ezért úgy gondolták róluk, hogy istentelenek. Nem értették meg, hogy az ő istenük a láthatatlan mindenható úr. Szóval mindez idézhette a római, vagyis idegesíthette a római társadalmat, és idézhetett fel üldöztetést az életükben. Az üldöztetésről beszéltünk a múltkor is, legalábbis az imaórán szó volt erről, és most vissza kell térnünk rá, mert ez a levél erről szól, hogy a keresztényeket üldözték Szmírnában. De vajon csak Szmírnában? A keresztényeket mind a mai napig üldözik. A legüldözöttebb vallás a világon a keresztény vallás. És jelenleg is az én statisztikáim szerint, amit én is kiolvastam a Google-on, 270 millió keresztényt üldöznek a világon jelenleg. 270 millió olyan területen élő keresztény van, ahol üldözés folyik ellenük. És ez egyre nagyobb lesz. Tehát most, ahogy beszélek is, szerintem vannak emberek, hívő emberek, akiket megvernek, akiknek elkobozzák a vagyonát, akiket megvádolnak igaztalanul, akiket börtönbe vetnek, vagy akiket kivégeznek, vagy meggyilkolnak mindenféle tárgyalás, vagy bírósági eljárás nélkül. Szóval üldözött egyház ma is létezik. A szmírnai levél nekik íródott elsősorban, de mindnyájunknak, mert az üldözésnek különböző formája létezik, és mi is részesülhetünk ebben, hogyha komolyan vesszük az Úr útját és a hitünket. A Az Úr Jézus azt mondja nekik, tudok nyomorúságodról. Tudom, hogy milyen szenvedésen mész keresztül. Tudok a szegénységedről. Elkobozták a vagyonukat. Mindjárt erről még valamit elmondok, mert érdekesnek találtam. Tudok a szegénységedről, hogy a nevemért nem tudsz elhelyezkedni, hogy megadóztatnak, hogy elveszik a javaidat. De azt mondja az ige, itt úgy olvassuk, hogy pedig gazdag vagy. Érdekes az Úr Jézusnak ez a megjegyzése. Tudok a szegénységedről, tudok, hogy mind mész keresztül. Szmirnában a keresztények nem gazdagodhattak meg, mert nem volt libellusuk. Nem volt igazolványuk. Éltek, ahogy tudtak, de nagyon szegényen. És azt mondja Jézus, hogy tudok arról, hogy ilyen szegény vagy, de gazdag vagy. Nagyon érdekes ez a switch, ez a fordulat a mondatban. Hogy akkor gazdag vagy, ha tudod, hogy szegény vagyok. Nyilvánvalóan szellemi értelemben gazdag. Szellemi értelemben gazdag. Mert elveszíthetsz bármit ebben az életben, Isten ígéje azt állítja, hogy gazdag vagy, mert ő a te gazdagságod, ő a te kincsed. Ha olyan az életed Krisztusban, ahogy az imaórán is hallottuk, hogy a Szentlélek az én lelkemmel együtt tesz bizonyságot arról, hogy Isten gyermeke vagyok, és a mennyország örököse, akkor gazdag vagy. Gazdag vagy. Mert egy olyan tartalommal van tele az életed, ami elvehetetlen tőled, és az egy örök kincs, ami túléli a halálodat is. A fizikai halálodat. Tudom, hogy ezt néha olyan kétkedéssel hallgatjuk. Jó. Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok, szokták mondani. Nem. Ez nincs benne a Bibliában. Tehát jobb gazdagnak lenni a mennyországban, mint itt. Én tudom azt, hogy nagyon sok keresztény ember is úgy próbálja kialakítani az életét itt a Földön, hogy ez legyen a mennyország. De jobb a mennyországban gazdagnak lenni, mint itt. Az Úr Jézus ezt megerősíti a bolond gazdag történetében, amikor azt mondja, hogy így jár az, aki nem lélekben gazdag. Nem mennyei dolgokban gazdag, hanem földiekben. Jézus azt mondja, hogy gazdagok vagytok mennyei dolgokban, miközben szegények vagytok. Más Jézus mércéje a gazdagságról, mint a miénk. És azt mondja tovább, hogy és tudok azok káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem Sátán zsinagógája. Kik ezek? Minden településen volt egy zsinagóga is, ahol a judaista vallást gyakorolták emberek, és a keresztények valahogy mindig összetűzésbe kerültek velük, mert ezek a judaisták nem hittek Jézusban. És érdekes módon ők voltak azok, miért lettek Sátán zsinagógája, mert attól, hogy még nem értek egyet valakivel, nem kell lesátánozni a másikat. De miért mondja Jézus, hogy ezek Sátán zsinagógája? Azért, mert az történt, és ez még egy történelmi adalék az egészhez, ami eddig elhangzott, hogy Szmirnában a római hatóságok megbízták az embereket azzal, hogy jelentsék fel, aki keresztény. És ha valaki feljelentett egy keresztényt, akkor megkapta a vagyonát. Tehát elkobozták a vagyonát, és a feljelentő kapta meg a házát, meg a javait a kereszténynek. És ezért nevezi Jézus őket ezek a Sátán zsinagógája, mert ők ismerték a legjobban a keresztényeket a városban, a zsidó közösség, mert kapcsolatban álltak egymással. És ezek feljelentették a keresztényeket. Ami egy sajnálatos dolog. Annyira nem változott a világ. 2000 év telt el, az emberek ugyanazok, a bűn ugyanaz, a kívánság ugyanaz, ami hajtja a bűnre az embert. És a Jézus Krisztus tegnap és ma is mindörökké ugyanaz. Azok számára, akik őben ne bíznak. Azt figyelhetjük meg, hogy a 7 gyülekezet közül a szmírnai gyülekezet az egyik, a másik a filadelfiai gyülekezet, ahol Jézus nem támaszt semmilyen panaszt ellenük, nincs kritikája Jézusnak ellenük. Ha megfigyelitek, egy kritikai mondat se hangzik el, hanem csak bátorítás, azt mondja, tudok arról, hogy miben vagytok, tudok arról, és ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Tehát elkezdi bátorítani, majd itt a következő mondatok mind bátorító mondatok. Miért nincs kritikai megjegyzés a szmírnaiak felé? Azért, mert tökéletesebbek voltak bárkinél? Nem. Ők is emberek voltak. De ők a szenvedés tüzében találták magukat, a szenvedés kohójában. És a szenvedés kohójában tisztultak. És ezért Jézus nem látja őket, nem látja a hibát bennük. Különös ez. Találtam egy ígét, ami régóta a szívemen van. Hadd idézem számotokra Péter első levele, 4. rész, 1. verse, ahol azt mondja Péter apostol, ott is a szenvedő egyháznak ír Péter, mivel tehát Krisztus is szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel, hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől. Péter apostol azt mondja, hogy a szenvedés, amikor egy ember életével találkozik, egy hívő ember életével, és elkezdi égetni, akkor az az ember megszűnik a bűntől, megtisztul a bűn az életéből, letisztul a bűn az életéből. És a lelkét teljesen Isten felé fordítja a szenvedések idején. És Isten azt mondja, hogy ez kedves nekem, én ezt szeretem. Amikor valakinek megfogtam úgy a tekintetét és az érdeklődési körét, hogy csak rám figyel. És olykor Isten a szenvedést is használja ebben. Tehát a szenvedés nem egy rossz dolog, bár rossz, kellemetlen, mikor benne vagyunk. De ne féljünk tőle, mert hogyha nem lenne szenvedés az életünkben, felszínesek és elfajultak lennénk a lelkünkben. Nem tudnánk senkivel se együtt érezni, és nem tudnánk senki felé se szeretettel fordulni. Önzőek lennénk, megnőne az egónk, önteltek lennénk, kiskirályokká válnánk, istenkednénk, azért, mert nincs szenvedés az életünkben, és azért, mert minden jól megy. A szenvedés formál. A szenvedés által tisztulunk. Emlékezzetek a 3 ifjúra a Dániel könyvéből. Amikor nem hajoltak meg az arany állókép előtt, mi történt? Bedobták őket egy tüzes kemencébe. És a tüzes kemencébe, amikor benézett Nabukodonozor, a király, akkor nem 3 embert látott, hanem 4-et. És az a 4. úgy nézett ki, mint egy Isten fia. És amikor kihozta őket, a 3 férfiút, kihozatta őket a kemencéből, akkor még füstszag se volt a ruhájukon, de a kötelékek leégtek a kezükről. És belegondoltam ebbe a történetbe, mert elém jött, ahogy készültem, hogy a szenvedés hogyan formál. Ha ők meghajolnak az állókép előtt, soha nem találkoztok volna az Isten fiával a szenvedés kohójában. De mivel, hogy nem hajoltak meg, mint ahogy a szmírnaiak se hajoltak meg, és nem mentek be a Cézár templomába tömjént, vagy nem tudom mit dobálni a tűzre, és hitet vallani a császár mellett. Mivel, hogy nem hajoltak meg, ezért következett a szenvedés, de a szenvedésben az Isten fiával találkoztak. És a szenvedésben megerősödött a hitük, letisztult a gondolkodásuk, letisztult az elkötelezettségük Isten iránt, egyértelművé vált Jézus Krisztus iránti szeretetük és követésük. A szenvedésben valami jó történt a lelkükkel, valami pluszt kaptak, ami tartást és erőt adott nekik a továbbiakban. Ezért arra bátorít minket Isten ígéje ma reggel minket is, hogy ne féljünk a szenvedéstől, akármilyen nemű szenvedés az lehet, az fizikai, egészségügyi, lehet az kapcsolati probléma, veszteség, amit ér minket anyagilag, vagy bármilyen más, vagy pedig emberektől jövő rágalom, igaztalan vádak, jöhetnek ilyenek. Vagy pedig olyasmi, hogy azért, mert vállalod Jézust, nem kapsz meg egy bizonyos munkakört, nem kapsz meg egy bizonyos előléptetést, és így tovább. Mert ma sem népszerűek a keresztények a világon, mint ahogy akkor sem voltak. Ne féljünk ettől, mert szenvedések által formál a Mester. És a bátorítás az számukra, hogy ne félj attól, amit el fogsz szenvedni, mert az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz 10 napig. Na most ez a 10 nap megint egy érdekes dolog. Miért 10 napig? A 10 nap szimbolikus nyilvánvalóan. A Gemárának az egyik zsidó tanításgyűjteménynek az egyik része foglalkozik a zsidó szám szimbolikával, és a 10-es szám az egy kerek szám, amely körforgást jelent, de ugyanakkor valaminek a kezdetét és a befejezését. Egy limitált idő. És itt így nevezi meg, hogy 10-es szám, vagyis 10 nap. Tudjuk a történelemből, hogy Krisztus után a 2. század elején Domitián császár 10 évig üldözte Szmirnában a keresztényeket, és azon a környéken. És valóban volt ott 10 év, nem 10 nap, de csak addig tartott. Volt egy eleje, és volt egy vége. És talán ezt tanulhatjuk meg mi is, mai keresztények ebből a 10-esből, hogy a szenvedésnek van egy limitje. A szenvedés nem örök. A Krisztussal való közösségünk örök. És a feltámadás utáni örök öröm az ő jobbján, az örök. De a szenvedés az ideig, óráig való. Beszél is Pál apostol erről, hogy a 2. Korintus 4-ben, hogy ideig, óráig tart ez a nyomorúság, és annál hosszabb, és annál dicsőségesebb és örök a vele való együttlét. És így bátorítja őket tovább, hogy légy hű mind halálig, és néked adom az élet koronáját. Koronát kap az, aki hűséges marad Krisztusban. Egy olyan koronát, ami végül is le fog tenni annak a lába jellé, akitől kapta, mint ahogy a 24 vén is letette a koronáját annak a lába jellé, akitől kapták. Aki győz, annak nem árt a második halál. A második halál az a szellemi halál, az első halál a fizikai halál. Aki győz, annak nem árt a második. Az első az árthat, mert közeledünk a meghalás felé minden nap, ha csak nem jön el az Úr Jézus hamarabb, és nem változtatja át a mi halandó testünket egy örökkévaló testre, akkor a halál napja közeledik számunkra, és elfogynak a napjaink, és a fizikai halál beáll. De a szellemi halál, az a második halál, az nem árt. Már mögöttünk van. Azért, mert hittünk Jézus Krisztusba, aki az élet ura, és legyőzte a szellemi halált. Szmirnai gyülekezet a szenvedő gyülekezet, és mi nem vagyunk itt szenvedő gyülekezet, akik itt vagyunk. Mondhatnánk, hogy nem nekünk szól ez a levél. De az biztos, hogy ebben az amerikai társadalomban se szeretik jobban a keresztényeket, mint Kínában. Ahol igazán van üldöztetés, vagy mint Afrika különböző országaiban. Ha megfigyelitek, itt is mindenféle vádat mondanak ránk, keresztényekre. Itt is lenyelnének egy kanálvízbe minket, ha lehetne. Csak itt még van jogállam. De ez is el fog fogyni egyszer. És lehet, hogy hamarabb, mint gondolnánk. És nem akarok borulátó lenni, de készüljünk fel arra, hogy, hogy aki szenved, az megszűnik a bűntől. Készüljünk fel arra, hogy érdemes gazdagnak lenni lelkileg inkább, mint másképpen. Érdemes ragaszkodni ahhoz, aki az első és az utolsó, aki halott volt, de él örökkön örökké. És érdemes az ő nevében és az ő kedvéért feladni olyan dolgokat, amelyek ideig óráig valók, és vállalni őt teljes szívből. Hát ez a mai ige üzenete számunkra. És ezekkel a gondolatokkal jövünk most az úrasztalához, és fogunk úrvacsorázni. Amen.